Ez az ígéretés elhangzott 1990. október 14-én a témával a 2 Péter 2.15-ből. Az egyenes, a tisztességes útat elhagyták, és útat tévesztettek. A Bálám útját választották, aki a bűnért járó jutalom után sóvárgott. Isten megbízásával ígét hirdet, Frank testvér. Nem olyan könnyű ma délelőtt itt állnom, éppen a szolgálattal összefüggő felelősségem miatt. Sok mindent el kell mondani, amit emberségünkből fakadóan nem mondanánk ki. Mindannyian szeretnénk valóban szorosan kapcsolódni minden kihez, minden vallás felekezethez, minden hívőhöz, függetlenül attól, hogy melyik irányba haladnak. De amikor magunkba merülünk, be kell vallanunk, hogy Istennél csak egy út, csak egy igazság, csak egy élet létezik. Hogy ezt nem lehet szoksorosítani, hanem egyszerűen Isten rendelkezésére kell állnunk, azért, hogy elérje az ő fennhatóságát velünk, és mi eljussunk a hitből a látásig. A rómaiakhoz írt levélben mindannyian olvastuk, hogy Isten rendet létesített a gyülekezetben, kijelölte a szolgálatokat és a feladatokat, amelyeket el kell látni, legyen az intés, legyen az oktatás, bármi is szükséges, Isten gondoskodott róla, hogy meglegyen. Különösen a 2 Timóteus 4-re gondolok, ahol megvan írva, hogy eljön egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják tartani. Elfordulnak az igazságtól, és mesék után futnak. És azután arra is, hogy Isten hűséges, és folyamatosan újra a gyertyatartóra állítja az ő szavát, és visszahívja az öveit az ő ígéjéhez, annak tudatában, hogy az ég és a föld el fog múlni, de Isten ígéje örökké megmarad. És hogy ebben az ígében meg kell szentelődnünk, teljes összhangba kell kerülnünk, mert csak aki összhangban van az ígével, az van összhangban Istennel is. És Ámos prófétától ezt olvassuk, hogyan járhatnak ketten egy úton, ha nem egyeznek meg egymással. Létre kell jönnie az Istennel való egyetértésnek, és Isten nem fog leereszkedni a mi szintünkre. Nekünk kell felemelkednünk az ő szintjére, hogy eljussunk erre az isteni egységre. A 2 Tesalonikaiakból, a 2. fejezetből szeretnék felolvasni, aztán még számos bibliai idézetet, hogy Isten ígéje, mint mindig, szóljon hozzánk. A 2 Tesalonikaiak 2. fejezete 13. verse egy gyakran hirdetett íge. Nekünk azonban kötelességünk, hogy mindenkor hálát adjunk Istennek érettetek az Úrtól, szeretett testvérek, mert Isten a kezdetektől fogva kiválasztott benneteket a megmentésre, a szellem által kieszközölt megszentelődésben és az igazságban vetett hit által. Az igazság mindig Isten szava. Ezért van megírva a János 17:17-ben, hogy szenteld meg őket a te igazságodban, a te szavad az igazság. És amennyiben megvan írva, hogy megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat, akkor ez valóban azt jelenti, amit éppen olvastunk, hogy Istennek van egy kiválasztott nép a földön, amely hisz az igazságban, és így eljut a szellem általi megszentelődéshez, amely egyedül érvényes Isten előtt, és kegyelemből részesül is benne. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 14. verséből szeretnék felolvasni. Zsidókhoz írt levél 10:14. Mert egyetlen egy áldozattal örökre célba juttatta azokat, akik alávetik magukat a megszentelődésnek. Ha az ember bevesz egy bizonyos irányt, útra kell, ezzel még nem érte el a célt. Van ugyan egy célja, Mindenki, aki útra kell, tudja, hova szeretne eljutni, de a cél még előtte áll. Elindulunk az úton, de még nem értük el a célt. Itt az van intézve hozzánk, hogy egyetlen egy áldozattal örökre célba juttatta azokat, akik alávetik magukat a megszentelődésnek. Ez egy teljesen egyértelmű kijelentés. Isten szemében már azok célba lettek juttatva, akik alávetik magukat az ő szavának, összhangba kerülnek az íge igazságával, és hagyják, hogy a Szent Szellem átjárja őket, és megszentelje őket, ők Isten előtt már célba lettek juttatva. Ők nem csak, hogy elindultak, hanem rendelkeznek az isteni garanciával, hogy el fogják érni a célt. Pál apostol akkor így írt a Filippi belieknek, nem úgy, mintha már megragadtam volna, vagy már elértem volna, hanem mindent hátra hagyok, ami mögöttem van, és a kitűzött cél felé törekszem. A mennyei elhivatás felé, az ígéretes kincs felé, ami kilátásba lett állítva nekünk. Ebben az időben, mint minden időben, az volt a lényeg, hogy Isten munkájával összhangban előre haladjunk, és mindazok, akik a maguk idejében Istennel tartottak, nevezetesen azzal, amit Isten az ő idejükben tett, igazat adtak neki ezzel, az ő oldalára álltak, és vele tartottak abban, amit ő tett. Függetlenül attól, hogy a reformáció idején volt-e, vagy az azt követő ébredések idején, minden alkalommal azok voltak azok, akik előre haladtak Istennel, akik nem álltak meg, hanem tovább haladtak Istennel. Megállni, akkor álltak meg a hívők minden időben, amikor a vezetőik a mozgalomból, amelyet Isten ajándékozott nekik, egy szervezetet alapítottak, központi irodával, olyan emberekkel, akik eldöntik majd, mit, hogy kell tanítani, és aztán kerítést emeltek maguk köré, és egy bizonyos megnevezés alatt szervezetté váltak, és íme Isten már nem tudott tovább haladni velük. Csak azokkal, akik minden ébredésből megmaradtak a maradékkal, akik készek voltak tovább menni Istennel, anélkül, hogy szellemileg megálltak volna. Ez valóban egy bizonyított tény, amelyet az egyház történelemben nyomon lehet követni és ellenőrizni is. Mindig voltak olyan emberek, akik valahol ragaszkodtak valamihez, vagy megálltak, és voltak mások, akik Istennel előre haladtak, éppen világosságról világosságra, felismerésről felismerésre. A Szent Szellem munkája szerint, amelyet Isten bizonyos időkben adott. Amennyiben visszagondolunk a tegnap estére, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből felolvasott ígére, és különösen a 7. versre, és szeretnék most röviden visszatérni erre, mert túl lényeges ahhoz, hogy csak úgy túl tegyük magunkat rajta. Zsidókhoz írt levél 11.7. Hit által épített Noé, miután utasító eligazítást kapott, aggódva a még nem látható dolgok miatt egy bárkát, családja szabadítására vagy megmentésére. Egy ilyen hit által kimondta az ítéletet az akkori világ felett, és a hitből fakadó igazságosság örököse lett. Már részben kitértünk azokra a fontos kijelentésekre, amelyekről tegnap este olyan kiválóan beszéltünk. A hit összekapcsolódik a cselekedetekkel, az Isten által adott utasítással, az Úr parancsának végrehajtásával. Ha visszatekintünk Noé idejére, és ezt egyszerűen meg kell tennünk, hogy megértsük, mi is történt valójában, láthatjuk, hogy anélkül, hogy bármi is látható lett volna előtte, megtette, amit az Úr parancsolt neki, és követte az utasítást. Szeretnék felolvasni a Júdás leveléből, Júdás talán az 5. verstől a 7. versig, Júdás 5-től 7-ig. Ugyanakkor arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, bár ezeket a tényeket mindannyian már jól ismeritek, hogy az Úr ugyan megmentette Izrael népét Egyiptom földjéről, de másodszor elpusztította azokat, akik nem hittek. Rögtön tovább megyünk, rögtön eljutunk a Noé idejéhez is, de ez is nagyon fontos. Isten erős kézzel kivezette őket, gondoskodott róluk mannával és vízzel, ellátta őket, semmiben sem hagyta őket hiányt szenvedni. De aztán eljött az a pillanat, amikor azok, akik mindannak ellenére, amit Isten tett, mégsem hittek. Azok elpusztultak. Elpusztultak. A hitetlenség valami szörnyű dolog. A tennap este is együtt olvastuk, hogy aki Istenhez akar jönni, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és hogy megjutalmazza mindazokat, akik ő hozzájönnek. Itt szemünk elé tárul, nem a kivonulás volt a legfontosabb, hanem bevonulás. Nem a kezdet, hanem a vég. A vég lesz megkoronázva, és nem a kezdet. Aki mindvégig kitart, az üdvözülni fog. Az lesz megkoronázva. A 6. versben ez áll. Hogy továbbá azokat az angyalokat, akik nem tartott magukat a nekik kirendelt uralmi területükhöz, hanem elhagyták saját lakóhelyüket a nagy ítélet napjára örök bilincsekkel a sötétségben lent őrizte meg. Mint Sodoma és Gomora, valamint a környező városok, amelyek ezekhez hasonló módon fajtalanságban éltek, és másfajta hús után vágyakoztak. Ezek figyelmeztető példaként állnak előttünk azáltal, hogy az örök tűz büntetését kell elszenvedniük. Léteznek bizonyos események, amelyekről a Biblia beszámol nekünk, és amelyekre figyelnünk kell, hogy megtanuljuk belőlük, miért tette Isten azt, amit tett? Miért hozott bizonyos döntéseket? Miért adott utasításokat, amelyeket az ő népen nem szeghetett meg, hogy engedelmesek maradjanak, és az általa parancsolt útakon járjanak? A 2. Péterben, 2. Péter 2. fejezetében egy kicsit részletesebben van leírva, és itt meg is fogjuk látni, miről is van szó. A 2. Péter 2, a 4 és az 5. vers. Hiszen Isten még a bűnös angyalokkal szemben sem tanúsított engedékenységet, hanem a legmélyebb mélységbe taszította őket a sötétség láncaiba, ahol az ítéletre tartogatja őket. Nem kímélte az ókori világot sem, hanem csak Noét, az igazság hírnökét vagy hírvivőjét, és vele együtt 7 másik embert tartott életben, amikor az özönvíz rázódult az istentelen emberi világra. Itt nagyon világosan le van írva, mi történt. Isten nem kímélte meg sem az angyalokat, akik Luciferrel együtt fellázadtak ellene, sem azokat, akik Isten hírnökei ellen fellázadtak, azaz Isten emberei ellen ezen a földön. Amint tudjátok, léteznek Isten hírnökei a mennyben, és léteznek Isten hírnökei a földön. Az ő angyalait szelekké teszi, szolgáit lángoló tűzzé teszi. Egy dolog szembe tűnik nekem ezzel kapcsolatban, és ahhoz szeretném felolvasni az 1. Mózes 4. fejezetéből az utolsó verseket. 1. Mózes 4, az utolsó verseket. Aztán az 1. Mózes 6-ból az 1. verseket. Az 1. Mózes 4-ből a 25. verset olvasom fel. Ádámnak pedig a felesége ismét fiút szült, akinek a Sét nevet adta, mert azt mondta, Isten adott nekem egy másik sarjat Ábel helyett, mert Kain agyonütötte, vagy megölte őt. És most jön a vers. Sétnek is született egy fia, akit Énósnak nevezett el. Akkor kezdték el segítségül hívni az Úr nevét. Más fordításokban prédikálni, megint másokban bejelenteni, mindegy, mi van írva. Minden esetre a Sét leszármazottai kezdték el az Úr nevét segítségül hívni. Ez volt az Isten által megáldott leszármazási vonal. Az Úr nevére hivatkoztak, az Úr neve ismert volt ebben az Isten által megáldott leszármazási vonalban. Nos, mindannyian elolvashatnánk az első Mózes 5. fejezetéből található teljes genealógiai jegyzéket. De én nem vagyok olyan ember, aki az egész fejezeteket olvas, pontosan tudjátok, csak azokat az egyes verseket olvasom, amelyek a kontextusba tartoznak. Aki azonban aztán a 6. fejezetből elolvassa, az meg fogja állapítani, mi van itt leírva. Az első versből. Amikor az emberek elkezdtek szaporodni a föld felszínén, és leányok is születtek nekik, és most jön a lényeg, és az Isten fiai, látva az emberek leányainak szépségét, azok közül olyanokat választottak maguknak feleségül, akik különösen tetszettek nekik. Már a tegnap este elmondtuk itt, hogy amikor a Lukás 17-ben az vál írva, úgy lesz, mint a Noé napjaiban, házasodtak és házasítva lettek, és így tovább. Ez még nem ellentétes az isteni rendszerrel, amely abban áll, ahogyan az Úr mondta, hogy nem jó, hogy az ember egyedül legyen. Segítőtársat akarok neki teremteni, aki illik hozzá. És amit Isten megállapított, az mindig a helyes. Isten tehát nem ellenzi a házasságot. A házasságot Isten állapította meg, és ez a legtermészetesebb dolog a Földön, ami létezik. És valóban azt kívánnám, hogy mindannyian valahogy így is látnák. Tehát Isten nem szól a házasság ellen, amelyet ő maga vezetett be, ugye? Isten a keveredés ellen emel szót. Itt két vonal létezett, Isten fiai, és senki nem mondja, hogy ezek angyalok voltak, akik a mennyből jöttek allá. Ez időpontig még egyetlen angyal sem jött le a mennyből, hogy megjelenjen egy anyakönyvi hivatal előtt. Ilyen egyszerűen nem létezik. A Szentírás azt mondja, hogy az elragadtatáskor olyanok leszünk, mint az angyalok, és többé nem házasodunk. Ezt mondja a Szentírás. Az angyaloknak nincs nemük. Egyáltalán nem házasodhatnak. Ezek az Isten fiai, ez volt a Sét vonala, akik az Úr nevét segítségül hívták. Ők voltak Isten gyermekei azokban a napokban, de ezek az Isten gyermekei sem hallgattak Isten hírnökeire. Tovább folytatták, és áldozatul estek a keveredésnek, így ők is elpusztultak, mert nem álltak Isten oldalára. Ez számunkra talán egy kicsit kemény lehet, de Isten szétválasztást akar. Isten elkülönítette Izraelt, és voltak olyan idők is, amikor a keveredést el lett rendelve. Erről is szeretnék olvasni nektek. Elolvashatjátok a 4. Mózes 22-től a 24-ig terjedő fejezeteket, a 4. Mózes 22-től 24-ig terjedő fejezeteket, amikor Bálámot hívták meg, hogy átkozza meg Izrael népét. És ő egy olyan ember volt, akiben nagyon megbíztak. Sőt, még nagyszerű kijelentéseket is adott, aki így elolvassa a fejezeteket, az valóban azt gondolja, hogy ez az ember valóban kapcsolatban állt az Úrral. Aki például itt a 23. fejezetben, a 4. Mózes 23-ban ezt a kijelentést adta elő. A 23. fejezet 18. versétől kezdve, amikor Bálák megkérdezte tőle, mit mondott az Úr? Egy nagyon áhítatos dolog, egy nagyon álszentes dolog. Csak hogy ez a Bálám egyáltalán nem tartozott Izrael népéhez, egyáltalán nem volt Isten prófétája, ennek ellenére mégis szólt hozzá az Úr. Éppen ez az a dolog, amit ma szemügyre kell vennünk. Figyelemmel kell tartsunk. Itt még egyszer a 18. verstől. Nosz a bátran, Bálák, ide figyelj, hajtsd hozzám a füledet, Cipor fia. Mit mondott az Úr? Kérdezte tőle Bálák előzőleg. Tehát ide figyelj, hajtsd hozzám a füledet, Cipor fia. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Erre azt mondjuk mi is, hogy amen. Nem ember az Isten, hogy hazudjon. Isten az igazság. Maga a szava hihetősége, maga szava hihetőség, magasztalva legyen az ő neve örökké. Sem ember fia, hogy megbánjon valamit is, mondana ő valamit is, hogy meg ne valósítaná, megígérne valamit is, hogy ne teljesítené. Erre is azt mondjuk, hogy amen, és még egyszer, igen, és amen, mert amit Isten megígért, az teljesíteni fogja, azt meg fogja tenni, mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Csodálatos ígéüzenet mondanánk mi erre. Nos, olvassunk tovább. Ime meglást, áldást kimondani lett rám bízva, és ő, és ha ő áldást adott, azt én nem változtathatom meg. Nem látható Jákobban semmi hiányosság vagy balsors, és Izrael népe között nem tudatos a nyomorúság. Az Úr az ő isteni vele van, és királyi ujongás, örömzene haladszik közötte. Isten, aki kivezette őket Egyiptomból, olyan neki, mint a vadbika szarvai. Igen, semmi varázslat nem tapad Jákobhoz. A mondottakat senki sem tudta volna jobban előadni, mint ahogy itt elő lett adva. De ez még nem minden, még többet fogunk hallani. Tovább olvasom, és semmi varázslat nem tapad Izrael népéhez. Most azt mondják Jákobról és Izrael népéről, milyen nagyszerű dolgokat hajtott végre Isten. Szemléld, micsoda nép! Fel kell, mint egy nőstény oroszlány, és felemelkedik, mint a hím oroszlán. Nem nyugszik addig, míg nem fogyasztja el a zsákmányt, és nem issza meg a megöltek vérét. Ekkor azt mondja Bálák Bileámnak, vagy Bálámnak, ha nem akarsz átkozni, akkor legalább megáldanod sem kell őket. Hiszen átkot mondani volt a feladata, és fontolóra kell venni, hogy Isten nem engedi meg átkot mondani arra, amit ő megáldott. De ez a Bálák bosszus volt, és így szólt, ide figyelj, én azért hivattalak ide, hogy átkot mondj rájuk, most pedig áldást mondtál A-tól Z-ig. Igen, mit kezdjek én most ezzel? Bálám azonban így válaszolt Báláknak. Hát nem megmondtam-e neked egyértelműen, hogy mindent megteszek abból, amit az Úr mond nekem, azt fogom kimondani. Ez nagyon szép még. És aztán elolvashatjátok még a 24. fejezetet is, ott sok minden elő lett még terjesztve. Én csak a 15. verset szeretném még felolvasni. A 4. Mózes 24, a 15. verset. Erre fel Bálám az afirozmájét, elmés idézeteit így szavalta fel. Így szól Bálám a Beor fia. Igazi prófétaként azt kellett volna mondani, így szól az Úr. Észrevettétek a különbséget? Olvassátok el az egész Szentírás minden szavát. Az igazi próféták minden alkalommal azt mondták, így szól az Úr, vagy így szólt az Úr. Itt azt mondja, hogy így szól Bálám, a Beor fia, és így szól az az ember, akinek a szeme az egyik fordítás szerint valójában nyitva, a másik szerint csukva. Talán az egyik számára nyitva, a másik számára csukva. Ezt hagyjuk Istenre. Így szól az, aki tudomásul veszi Isten szavait, és ismeri a magasságos gondolatait, aki látja mindenható kinyilatkoztatásait, aki leborult, és akinek a szemei fel vannak fedve. És ez így még tovább és tovább. Ilyen aforizmákkal, elmés idézetekkel nagy benyomást keltett a nép körében. és olvasok még egy kicsit tovább, mégpedig a Jelenések második fejezetének 14. verséből. A Jelenések 2.14. verse. Mégis van némi kifogásolni valóm ellened, mert vannak közötted olyanok is, akik a Bálám tanításához tartják magukat, aki Bálákot arra tanította, vagy oktatta, hogy az izraelitákat elcsábítsa a gonoszságra, nevezetesen arra, hogy bálványoknak áldozott húst tegyenek és paráználkodjanak. Pontosan ez volt ugyanis a lényeg. Mert azután mégis azt mondta, hiszen mindannyian egy nép vagyunk, és így tovább, mindannyian ugyanazt az Istent imádjuk, függetlenül attól, hogy ti így, mi amúgy, hadd fogjunk össze. Elátkozni ugye nem volt képes azt, amit Isten megáldott, de azáltal, hogy most már figyelmet kapott, azáltal, amit előzőleg felszavolt, ezzel már is megkapta a lehetőséget a lábát az ajtóba tenni, és aztán érvényesíthette a befolyását most, és arra késztette Izrael népét, hogy bálványoknak áldozott húst tegyenek, és keveredjenek, vagy paráználkodjanak. Már nem is kellett átkot mondjon, mert már is megtörtént. A nép megszegte az engedelmességet, hagyta magát elcsábítani. Félrevezetni. Isten elküldött egy igazi prófétát, és az Mózes volt. Isten megjelent a tűzoszlopban, és megadta a parancsot. A kivezetés megtört, és az út meg volt jelölve, minden világos volt. De most jött a próba, az Isten által kihívott és kivezetett nép számára. Vajon kitartanak-e, vagy hagyják-e magukat befolyásolni mások által, akiket Isten eredetileg egyáltalán nem küldött el, és nem is bízott meg, hanem később hivatva lett attól, aki egyszerűen nem akarta, hogy ez a nép szaporodjon, és ott elterjedjen körülötte. Szeretteim, ez a taktika. Ezt láthatjuk a pergamoni gyülekezetnek írt levélüzenetben is. Már akkor is jelen volt az ős kereszténységben. Beférkőzött egy bizonyos dolog, ahogyan az akkor Bálám és Izrael népe idején is történt. Már most, ha már az elején ilyen figyelmeztetések lettek adva, mi legyen ma a helyzet? Szeretném tovább olvasni, hogy aztán kiemeljek egy bizonyos pontot. A második Péter levél második fejezetének 15. verséből. 2 Péter második fejezet 15. vers. Az egyenes útat elhagyták, és eltévedtek, iránytévesztettek. A Bálám Beor fia útját választották, aki a bűnért járó jutalomra vágyott. Viszont az ő törvény szegéséért is megkapta a rendre utasítást. Egy néma teherhordozó állat, amely emberi nyelven beszélt, megakadályozta a próféta ostoba cselekedetét, vagy esztelenségét. Másik helyen varázslónak van megnevezve, itt pedig prófétának. A Júdás leveléből felolvasom a 11. verset. Júdás 11. vers. Jaj nekik, mert a Kain útjára léptek, a haszonszerzés vágyától irányítva, vezérelve a Bálám tévejgésébe keveredtek, vagy belegabajodtak, és ezzel ellenszegülésükben, mint egykor Kóra, a pusztulásba vagy a vesztükbe sodorták magukat. Nem lehet kimeríteni mindazt, amit elhangzott, leírva és kifejtve lett. Egy dolog azonban világosnak és érthetőnek tűnik számunkra, Mégpedig az, hogy tanulnunk kell mindezekből, hogy nekünk is sikeresen átkelesnünk a próbáinkon. Előzőleg már utaltam rá, minden jó és Istentől származó ébredés után Isten népe tovább lett vezetve szellemben, az írásban, a bibliai igazságokban, de aztán mindig újra jöttek azok a pillanatok, amikor szerveződés jött létre. Mindig újra azok a pillanatok, amikor új vallásfelekezetek alakultak ki, amelyek mint az első felekezet mintájára formálódtak. És a Jelenések 17-ben is ez Isten szent ígéje leírja ezt az első egyházat, amely a Konstantin idején egyesült az állammal, amikor, nos, Istennek legyen panaszolva, ki kell mondani, a nagy parázna, vagyis az, aki hűtlen lett Istenhez. De nem voltak egyedül, voltak még sok más szajhák, sok más leányok, akik abból származtak, és ugyanazt tették, amit ő is tett. És most a szemünk előtt látjuk, amennyiben az egyik az egyetemes egyház, akkor a többi valóban azok az egyházak és szabad egyházak, amelyek mind visszatérnek az anya ölbe, és nincs többi megállás. A szekérnek nincs fékje. Hallottátok ezt? A szekérnek nincs féke. Senki nem tud fékezni, hogy megállítsa a szekeret. Az egész a pusztulába fog sodródni, és a mélységbe fog zuhanni. Igen, talán azt mondjátok, tényleg így van ez? Nagyon világosan és egyértelműen különbséget teszünk az összes kedves emberek között, akik mindannyian ott vannak, és azok között, a rendszerek között, amelyek egyszerűen Isten átka alatt állnak. Minden embernek lehetősége van üdvözülni, független attól, hogy milyen fajhoz, nemzetiséghez vagy vallásfelekezethez tartozik. De a rendszerek egyszerűen ellentétesek Isten ígéjével. És a tegnap felolvastam nektek, tegnap volt, vagy szerdán, ebből a könyvből itt, a 31. oldalon a következő cím alatt. A kapcsolatok az egyház közösséghez, egy hálózat. És többek között feltüntetik mind a teljes jogú tagokat, aztán azt az ötöt is, akik nem teljes jogú tagok, de ahogy itt alatta áll, a Frankfurti Ökumenikus Központ, a Friedrichstraßen található, ilyen-olyan szervezet adatai szerint éppen ezzel az egyetemes egyházzal is egyesültek. És még egyszer felolvasom ezt az ötöt, mert egészen a küszöbünkig érnek, és úgy gondolom, hogy egyszerűen szükségünk van erre az információra, tájékozódásra, hogy meg tudjuk különböztetni őket. Az elsőként felsoroltak után itt ez áll. Ezek mindannyian teljes jogú tagok. Ehhez jön még öt vendégtag, vagyis vendégtagok. Hogy meddig lesznek még vendégek, azt nem tudni. Egyszer teljes jogú tagok lesznek, ne aggódjatok. A Németországi Szabad Evangélikus Gyülekezetek Szövetsége az egyik. Mindenki tudja, kik azok. A kvékerek vallási közösség a másik. Nyilván mindenki tudja, kik ezek is. A Független Evangélikus Luteránikus Egyház. Ez bizonyára világos. A Mülheim an der Ruhri keresztény közösségi szövetség, ez a pünkösdi gyülekezet, amely nem lépett ki az egyházból, és megtartotta a gyermekkeresztséget Paul lelkész vezetésével, akinek az énekeit gyakran mi is énekeljük. Aztán tovább, valamint a Szabad Pünkösdi Gyülekezet Szövetsége, korábban ACD, azaz Erzhausen. És szándékosan készítettem néhány másolatot ebből a könyvből azért, hogy aki nem tudja elhinni, az olvassa el maga is. Most itt állunk a tények előtt, hogy az emberek, még a pünkösdi gyülekezet is, az irodámban van a nyilván jogi szervezetként benyújtott kérelem, amely tehát ugyanolyan teljes mértékben működőképes, mint a baptisták, metodisták és az összes többiek. Már 2-3 éve a dátum itt szerepel, ez egy parlamenti aktus volt, amelynek eredményeként ez a közösség, amelyhez valójában ragaszkodunk, amelyből a legtöbbünk kijött, fájdalmat érzünk, hogy ők is ezt a széles útat járják, amely a pusztuláshoz vezet. És ha most, és kérem bocsássátok ezt meg most nekem, ezt szomorú szívvel mondom, de egyszerűen ki kell mondanom annak alapján, ami a tegnap történt. Tegnap kaptam egy meghívót valakitől, abból a csoportból, akik elhagytak ugye minket, és éppen ahhoz a gyülekezethez csatlakoztak, amely itt fel van tüntetve. Az itt feltüntetett gyülekezethez, a szabad pünkösdi gyülekezetek szövetségéhez, amelyhez tartozik az ott található gyülekezet is, ahol testvéreink most tartják az összejöveteleiket. És én meghívást kaptam egy aratási ünnepre elmenni. És nem tehetek mást, egyszerűen el kell mondanom az igazságot, ennél fogva Bálámra kellett gondolnom, és sok másokra. És még tovább. Eszembe jutott, mivel érdemelték meg ezek a drága testvéreink és a testvérnők, akik szeretik Istent, és hinni akarnak az ő ígében, hogy vezetőik félrevezessék őket, annélkül, hogy tudnák, hova vezet az Úr. Mivel érdemelték meg ezek a drága lelkek ezt a szellemi csalást? Ez a kérdésem. És szeretném ezt a mondatot Isten ítélőszék előtt újra hallani. A legnagyobb csábítás manapság körülöttünk zajlik, ünnepekkel, mindenféle dolgokkal. Akkoriban ünnepeket tartottak, összejöttek mi itt, ott, hiszen mindannyian egyek vagyunk. Isten népen egységben van Istennel, de nem egységben az összes többi néppel, amelyektől el lettek választva. Ez a vérrel megváltott sokaság, egyedülálló. Szeretteim, amennyiben Isten ügyéről van szó, akkor az Úr buzgósága felemészt engem, mert ez nem magánügy. És az idő olyan komolyjá vált, hogy néha csendben azt mondom, ó Uram, hogyan fog ez tovább menni? Ajándékozz meg kegyelemmel és erővel, hogy átlássuk a dolgokat, képesek legyünk megkülönböztetést tenni, és hogy figyelmeztessünk. És látjuk ezt, és kérem, hogy ezt is értsük meg, amikor a Jelenések könyvében a fenevad bélyegére, a fenevad képére van utalást téve. Amikor azután halljuk, hogyan fantáziálnak ezek a prédikátorok, és elmennek amellett a tény mellett, amit Isten az ő ígében kinyilatkoztatott. Egy olyan ügyben vannak, ami maga az ügy, de nem is tudnak róla. Magasztalják az Urat, ugye? Ezt tette Izrael népe is, amikor Áron elkészítette az aranybórjút, nem de? Amikor lejött Mózes a hegyről, oromújongást és zűrzavart hallott. És azt mondta magában, ez olyan, mint a győztesek oromújongása, így győzelmeket ünnepelnek Isten országában, nem de? De szó se róla. És amikor leért, látta a pusztítást, és egy aranytáncot látott, vagy egy aranybórjú körüli táncot. És ez mélyen megérintette Isten emberét. Porrá és hamuvá zúzta azt a szörnyet, a vízbe szórta, és Izrael népét megitatta vele. Mit tegyünk mi ma, amikor észrevesszük, hogy ez az aranyborjuk körüli tánc, hogy minden a csábításba fullad, és aztán dobokkal és trombitákkal azt hiszik, hogy ott győzelmeket ünnepelnek. De ki ünnepeli ezt a győzelmet? Én abban a győzelemben szeretnék részesülni, amely a Golgotáról indul ki, Isten győzelmében, abban a győzelemben, amely meg lett ajándékozva a gyülekezet. És szívből elhisszük, hogy az Úr be fogja fejezni az ő elkezdett művét határozottan. Amint tudjátok, létezik egy hely a Józsué könyvében, sőt a Mózes könyveiben is megtalálható, hogy Bálámot megölték azután, amikor Izrael népe elfoglalta a földterületet. Ez volt tehát annak a jutalma, amit megkapott. Meg akartam jegyezni ezt a helyet magamnak, de mindenképpen utána nézhettek ti magatok. Bálám aztán meg lett gyilkolva, amikor Isten népe elfoglalta a föld területet. Szeretteim, egyértelműen ki kell mondani, hogy egy nagyon komoly időben élünk. Szükséges megjegyezni azt is, hogy a fő csábító a keresztény és vallási horizonton az egész világot elcsábítja, ahogy meg is van írva, mindazokat, akiknek neve a világ megalapítása óta nem szerepel a megöletett bárány életkönyvében. Tehát oda kell figyelnünk, hogy tudjuk, miről is van szó, mire megy a dolog. Soha nem felejtem el, amikor annak idején megjelent a televízió. Volt egy férfi, aki azt prédikálta, ez a beszélő fenevad képe lesz. Ő már meghalt, ezért nem akarom megnevezni a nevét sem. Annyi értelmezés létezik az emberek körében, amelyek elkerülik a lényeget. Branham testvér egyszer azt mondta, ahogy hallotta erről beszélni az egyik legnagyobb prünkösdi prédikátort, és mit prédikált az illető? Hogy egy óriási termetű szuperember lesz, fog megjelenni, a végidő szuperembere lesz, aki ha egy lépést tesz, egy városrész marad mögötte, és hogy beadnak neki valamit, ami különleges képességekkel ruházza fel, és így tovább. Az emberi értelmezés már mindig is elkerülte azt, amit Isten mondani akar. Isteni kinyilatkoztatásra van szükség, és a kinyilatkoztatás nélkül a nép téveg vezetőikkel együtt, akik azt állítják a népnek, hogy ez nem is így van. De mégis meg akartam találni azt a helyet, ahol ez a Bálám, ugye? Nos jó, ezt magatok is elolvashatjátok. Általában kicsit jobban érzem magam, ha minden ige helyet, amit megemlítek, közvetlenül fel is tudom olvasni. De megértettük-e, miről is van szó ma? Aki nem ismeri fel, milyen korszakban élünk, és mennyire komoly az isteni íge üzenet, az beleesik a jóra való vallási álszenteskedő csalásba. És ne tévedjünk. Talán még egyszer felolvasok a második Tesalónika beliekhez írt leveléből, hiszen ez a szöveg közvetlenül azután következik, ahogy Pál apostol, mint tanító, mint Isten ember az új szövetségben, beszélt az Úr napjáról, beszélt az elpártolásról, az Úr visszajöveteléről, a bűn emberéről és mindezen dolgokról. Ezt követően írta meg a 13. verset csak. És ha így elolvassátok, mi áll előtte erről az emberről írva, aki Istenként fogja magát ünnepeltetni, és leül Isten templomában, és így tovább, és így tovább. És azután a figyelmeztetés, hogy mindazok, akik nem hittek az igazságban, hanem élvezték az igazságtalanságot, az erkölcstelenséget, ki lesznek szolgáltatva az ítéletnek. Éppen a 12. verset olvastam, a 2. Tesalonika 2.12. Kinek küld Isten erős téveszmét? Mindazoknak, akik nem hittek az igazságban. Talán el kellene olvasni még a 2. Tesalonikai 2.10-től kezdve is. A 10. verstől. És az igazságtalanság vagy hamisság mindenféle csalárdságával azoknak, akik éppen azért vesznek el, mert nem tették magukévá, nem sajátították el az igazság iránti szeretetet, hogy szabadításra jussanak. És éppen ezokból Isten erős tév eszmét küld rájuk azért, hogy higgyenek a hazugságnak, mert mindazok, akik nem hittek az igazságnak, ki lesznek szolgáltatva az ítéletnek, hanem örömöket lelték, élvezték az igazságtalanságot. Már a múlt vasárnap elmondtam itt, amikor a csehszlovák testvérek itt voltak, a pozsonyi testvérek még beszéltek velem, és elmondták, hogyan lett fogadva a pápa, amikor látogatást tett ott, hogyan lett fogadva az összes hit közösségtől, a bűnkösdiek által is. Mindenki aláírta, egy szeretett testvér a Krisztusban. Így írták alá mindannyian, egy szeretett testvérünk a Krisztusban. Szívélyesen üdvözlünk téged, aztán sok szép szavak következtek, és végül az aláírás. De mit mond a Biblia, mit mond a Szentírás? Vagy egy fanatikus szellemünk van-e? Vagy az Isten szelleme van bennünk, aki leleplezi és feltárja ezt a csalást, hiszen nekünk meg kell ezt tennünk. Vagy azt gondoljátok, hogy olyan ostobák lennénk, és elrontanánk a kapcsolatunkat az egész világgal, mintha nem Isten szelleme késztetne minket az igazság kimondására? Mert amennyiben mi nem mondjuk ki, azok, akik maguk is tévedésben vannak, nem lehetnek képesek hirdetni az igazságot. A Biblia nagyon világosan és egyértelműen tanít minket arról, hogy ez az ember, és sajnálom, tényleg sajnálom, bárcsak ne lenne szükség mindezen dolgokra. Néha azt kívánnám, bárcsak ne létezett volna egy Kain, ne létezett volna egy Júdás. Néha azt kívánnám, bárcsak a sátán sem létezett volna, hogy végre minden békésen és nyugodtan rendeződjön Isten előtt. De ez is meg fog történni, és ezért is vágyunk mindannyian őszintén arra a napra, amikor minden, ami nem kellene legyen, már nem lesz többé, hanem Isten egy teljesen újat fog megteremteni majd. De a helyzet egyszerűen az, hogy amikor a Biblia itt erről a bűn emberéről beszél, aki a végidőben fel fog tűnni, lépni, az, hogy hogyan hívják, egyáltalán nem számít. A rendszerről van szó, és bárki legyen az, aki elfoglalja ezt a helyet, az mindegy. Minden esetre a Jelenések 13-ban nagyon világosan le van írva, hogy a sátán maga adja neki a trónját és a hatalmát, és hogy ő nagyzoló és vakmerő beszédet fog tartani a magasságos ellen, és így tovább. Hiszen minden olyan világosan le lett írva a Szentírásban. Ugye mégsem keverhetjük össze Istent az ördöggel, hiszen meg kell nevezni a világosságot világosságnak, a sötétségnek sötétségnek. Más választásunk nincs. Így hát Isten színe előtt az a feladatunk, hogy hirdessük az igazságot, hogy az Úr gyülekezete megszentelődhessen ebben az isteni igazságban. Emberként sok mindent el lehet rejteni mások elől. Szép vallási politikát folytatni, és amennyiben szükség van rá, ünnepelni, ahogy adódik, és az ünnep neve nem is számít. A fontos az, hogy ünnepelni lehessen, ugye? És aztán előttünk van az íge. Még fenntartják az Istenfélelem külső látszatát, és ezt minden vallás felekezet megőrzi. Mindannyian megőrzik a saját Isten tiszteleti rítusukat, a metodisták a magukét, a baptisták a magukét, a pünkösdiek a magukét, mindannyian megőrzik a külső látszatot, és ragaszkodnak hozzá. Ugyanakkor mindannyian belépnek ebben a szövetségbe, egyesülésbe, ebben a világegyházban, a világintézménybe, ahogy mondják, a közös bizonyságtételük érdekében. De miféle közös bizonyságtételről legyen itt szó? A Jelenések 19. fejezetben Jézus Krisztus bizonyságtételről van szó, amely a profécia szelleme. Miféle közös bizonyságtételük van ezeknek egyáltalán? Nem a Jézus Krisztus bizonyságtétele, határozottan, hogy nem, mert egyáltalán nem is hiszik el, hogy ő az egyetlen Úr. Felolvasok a Jelenések 19.10-ből a 10. verset. Akkor levetettem magam a lába elé, hogy imádjam őt. Csak hogy ő így szólt hozzám, mégsem tedd ezt. Én csak a te és a te testvéreid szolgatása vagyok, akiknek megvan a Jézusról szóló tanúságtétel. Imádd az Isten, mert a Jézusról szóló tanúságtétel az a profécia szelleme. Halleluja, magasztalva legyen Isten az Úr. Léteznek ugyan sokan, akik Jézusról beszélnek, anélkül, hogy kinyilatkoztatást kaptak volna arról, hogy ki is ő valójában. de voltak éppen egy vallásfelekezet, egy tanításról van szó, amely bizonyos dolgokra irányítja a figyelmét, anélkül, hogy elfogadná és elhinné átfogóan ezt a Jézusról szóló tanúságtételt, amely a profécia szelleme, pedig éppen ez a lényeg. Mert ismételten meg van írva, hogy akinek van egy füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Isten nem vezet a széles út vesztébe, hanem külön válasz, külön hív. Ti én népem, jertek ki közülük, és ne érintsetek semmi tisztátalan, hanem váljatok el. És így leszek a ti atyátok, ti pedig fiaim és lányaim lesztek, mondja az Úr, a mindenható. Így áll a második Korintus 6. fejezetének utolsó verseiben is, a Jelenések 18.4-ben és más helyeken. Ez az ez időre szóló ígeüzenet, hogy kilépjünk mindenből, és így alkossuk meg Jézus Krisztus gyülekezetét, amely Krisztus a fej alatt egyesülni fog. Mert az Antikrisztus egyháza is egyesülni fog az Antikrisztus alatt, mint fej alatt, ahogy a kis csoport is, mint a megváltottak gyülekezete, Krisztus a fej alatt fog egyesítve lenni. És mindannyian valamelyik csoportba fogunk tartozni, mindenki a kettő közül az egyikbe, mert aki nem kapja meg Isten pecsétjét, az a fenevad bélyegét fogja viselni. És így van megírva, hogy az egyiknek megvan Isten pecsétje, a másiknak pedig a fenevad bélyege. Isten pecsétje a vérrel megváltott sokaságé, az elsőszülötteké, akik újjászülettek az ége magjából, és a Szent Szellem által fogantattak. Ez az isteni származásúak nemzetsége, és aki ehhez tartozik, az teljes mértékben hiszi Isten ígéjét, és megkapja azt a lehetőséget is, hogy megkülönböztesse azt, ami most történik, és így elfoglalja a helyét Isten előtt és önmaga számára. Mint valaha, függetlenül attól, hogy Mózes idején volt, vagy Noé idején, mi volt a lényeg, mi történt? Mindig is a keveredés volt a gond. És ez a keveredés Isten haragját váltotta ki, aztán a halált, az özönvizet, a pusztulást, és így tovább. És a végén most ugyanezt kell, ugyanez a helyzet áll fenn. Keveredés. Jöhetek mind, hiszen mind ugyanabban az Istenben hiszünk, és így tovább. Jöhetek csak mind, és már is indulhat a mulatság. Két hang van, amely különösen hangoztatja hangját. Lehet, hogy sok hangszer van, amely ezeket a hangokat közvetíti, de az egyik hang a Krisztusé, ami Urunké, amint a gyülekezet feje, a másik pedig az Antikrisztus hangja. Egyszerűen tisztában kell lennünk azzal, kire kell hallgatnunk. És aki Istenből van, az Isten ígét hallgatja. Bárcsak ma olyan világosan szemléltethetném veletek azt, hogy miről is van szó, hogy örökre emlékezzetek rá, soha ne felejtsétek el. Ha a Jelenések 14-ben ez áll, hogy mindazok, akik elfogadták a képet és a megjelölést, a számot, örökkévalóságtól örökkévalóságig kínozva lesznek Isten előtt, akkor ne emeljem én fel itt a hangomat, és ne figyelmeztessek, és ne nevezzem meg a dolgokat a nevükön, még ha az életembe kerülne is. A tietekbe ne kerüljön. Ti legyetek megmentve az örökké valóságra, és hallanatok kell az igazságot, és az Isten igazság szava megszabadít minket ebben az időben is. De meg kell hallgatni az igazságot, és ez az igazság kinyilatkoztatás útján kell megkapni, hogy aztán legyen lehetőségünk rájönni, hogy itt nem egy ember mondott valamit, hanem itt Isten szól az ő ígéje által, amelyet a Szent Szellem kinyilatkoztatott az ő népének a mi napjainkban. És hadd tegyek még egy utolsó megjegyzést. Pontosan azért, mert Isten korán és későn is elküldte az ő hírnökeit. Ott volt egy Noé, és ott voltak Isten fiai is, akik nem figyeltek arra az üzenetre, amit Noé közvetített. Megnehezítették neki az életét,
és másokkal keveredtek tovább. Ott volt Mózes próféta, aki annyit szenvedett Isten népével, aztán átélte a kivezetést, és így tovább,
és aztán jött valaki kívülről, aki nagyszerű, észszerű szavakat szavalt fel, és amikor megnyert ezeknek az embereknek a bizalmát, rávette őket, hogy bálványozatot, húst tegyenek, és még arra is, hogy keveredjenek a többiekkel, paráználkodjanak azokkal, akiktől Isten elválasztotta őket. És mit mond a Szentírás, hogyan egyezik meg Krisztus Béliállal, miköze van a világosságnak a sötétséghez? Ó, hogy ezek a szavak mélyen behatolnának bennünk, a mi napjainkban is. És ezt elégedettséggel mondom, kérlek, értsétek meg helyesen Isten színe előtt az ő szavát. Napjainkban is elküldte az Úr, akárcsak Noé idejében is, és más nap időkben az ő szolgát és prófétát. És már most elmondom nektek, mi fog történni. Már most elmondhatom nektek, és én nem vagyok próféta, de ezt elmondhatom nektek, hogy mindazok, akik ellene az ő szolgálata és az általa közvetített ígéhirdetés ellen fellázadnak, ki vannak szolgáltatva megtébolyodásnak Isten előtt. Tudomásul vettétek ezt? Nem lehet Isten ellen lázadni, és az ellen, amit ő cselekszik, és azt mondani, mégis Istennel lépést tartunk, hiszen akkor két különböző irányba haladnak. Nem Noéról van szó, nem Mózesről, hanem Istenről, aki korán és későn elküldte az ő embereit. Nem Pál apostolról, vagy bárki másról, de Isten elküldte őt, és elmondhatta, aki egy másik evangéliumot hirdett, mint azt, amit én hirdettem, amit mi hirdettünk, az legyen, nem igaz? Tehát Isten elküldte az ő szolgáit korán és későn, és különösen napjainkban az ő hírnökeit, hogy a Biblia utolsó könyvét Jézus Krisztus kinyilatkoztatás által hozzáférhetővé tegye számunkra Istentől kifolyólag, hogy mi is megértést kapjunk mindazokról a dolgokról, amelyekről napjainkról szó van. Isten az Úr, hadd áldjon meg minket, és legyen velünk, hogy mi is habozás és gondolkodás nélkül meghozhassuk a döntéseinket. A Krisztus melletti döntést összhangba a Szentírás teljes tanúságtételével. Aztán az Úr velünk lesz, és együtt befejezi az ő elkezdett művét, és kegyelemből el fogjuk érni a célt. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Én szeretném, ha az, amit ma itt elmondtam, az Úr napján tanúvallomásként elhangzana mindazok előtt, akik nem hallották, mit akart Isten az ő ígé által mondani az ő népének, üzenni. Isten az Úr legyen mindannyiunkkal. És aki azt hiszi, hogy Isten gyermeke, és mégis összekeveredhet, az járja a saját útja. De legyetek biztos abba, hogy a vég másképp fog kinézni, mint ahogy elvárjuk. Csak aki az engedelmesség útján marad végéig, az fog üdvözülni, és az lesz megkoronázva. Minden más egyéb elmegy Isten mellé. Ájtatos, álszenteskedő módon. Isten az Úr legyen mindannyiunkkal, és áldjon meg minket kegyelemből. Amen. Hűséges Istenem, imádlak téged, ó Uram! Hálát adok neked szívből, a te kegyelmedért és szeretetedért, a te hűségedért, Uram, amit irántunk tanúsítasz, ó Uram! Ma reggel is olyan csodálatos módon szóltál hozzánk, olyan világosan és egyértelműen a te ígéd által, Uram! A te ígédet a szemünk elé tártad, megmutattad nekünk, milyen órában és időben érkeztünk meg. És mi a fontos ezekben a napokban, ó Uram? Imádunk téged, és szívből köszönjük, Uram, erőteljes szavaidat és a figyelmeztetést, amelyet a te népednek megadtál. Minden tisztelet, minden dicsőítés és imádat a te szent nevedre térjen. Uram, ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy teljes mértékben allá vessük magunkat a szavaidnak, és egészen átadjuk magunkat neked, mert egy dolgot tudunk, Uram, hogy az ég és a föld elmúlik, de a te szavad nem múlik el, hanem elvégzi azt, amire elküldted azt. Még egyszer szívből kérünk, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy a te szavadra figyeljünk, Uram. Halleluja! Ó, magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és fenséges Jézus neved. Halleluja! Uram, áldj meg minket most is, amikor szétválunk, és légy velünk, és tarts meg minket a te békességedben, a Jézus nevében. Amen.